havi segítségünk és a péntek Isten tiszteletünk megszentelése legyen az újító Istenünktől, aki teremtette az eget és a földet, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk Máté evangélium a 26. részéből, az 57. verstől a 68. versig. Máté evangélium a 26. részéből így szól hozzánk Isten igéje. Azok pedig, akik elfogták Jézust, elvitték Kajafáshoz, a főpaphoz, ahol összegyűltek az írástudók és a vének. Péter táborról követte őt egészen a főpap palotájának udvaráig, és bement. Leült a szolgákkal, hogy lássa, mi lesz a dolog vége. A főpapok pedig az egész nagy tanáccsal együtt igyekeztek hamis tanúvallomásra szert tenni Jézus ellen, hogy halálra adhassák. De nem találtak, pedig sok hamis tanú állt elő. Végül előálltak ketten, akik azt állították, hogy Jézus ezt mondta: le tudom rombolni az Isten templomát, és 3 nap alatt fel tudom építeni. A főpap felállt, és így szólt hozzá: semmit sem felelsz arra, amit ezek vallanak ellene? Jézus azonban hallgatott. A főpap ekkor ezt mondta neki: az élő ismeret kényszerítlek, mondd meg nekünk, vajon te vagy-e a Krisztus, az Isten fia? Jézus ekkor így felelt: te mondtad. Sőt, azt mondom nektek, mostantól fogva meglátjátok az ember fiát, amint a hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhői. A főpap erre megszabadta ruháját, és így szólt: Isten káromolta, mi szükségünk van még tanúkra? Íme most hallottátok az Isten káromlást. Mit gondoltok? Azok így feleltek: méltó a halálra. Azután szembe köpték, arcul ütötték, mások pedig bottal verték. Ezt mondták: profétáld meg nekünk, Krisztus, kiütött téged. Isten áldja meg az ő igényének a hallgatását és szívünkbe fogadását. Gyertek, imádkozzunk! Köszönjük azt a nagy kegyelmet, hogy Jézus Krisztus nevében újra elég jöhetünk. Kérhetjük a bűnbocsánatot. Köszönjük, hogy nem vonod meg jóságodat tőlünk. Légy áldott mindenért. Dicsőítünk és magasztalunk téged, mert te vagy az Ura az életünknek. Téged illet egyedül a hódolat, az imádat és a dicsőítés. Köszönjük a mi megváltásunk titkát, hogy Jézus Krisztust adtad értünk a keresztre, hogy az ő vére által bűnbocsánatunk és örök életünk legyen. Uram, megvalljuk előtted, hogy oly sokszor élünk a mi megváltásunkhoz méltatlan módon. Kérünk szépen, bocsáss meg, amikor nem az új élet, nem a megszentelődés határoz meg bennünket, hanem emberi indulataink, emberi gondolataink. Megvalljuk, hogy nem vagyunk méltók arra, hogy te mégis kegyelmez nekünk. De köszönjük azt, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy, és mint ahogy az Atya könyörül a gyermekén, köszönjük, hogy rajtunk is irgalmazol, nekünk is segítesz. Könyörgünk hozzád, Urunk Istenünk, hogy küldd el a te szent lelkedet, hogy a szent élek által megérthessük a te igédet. Szólj hozzánk, hogy ne csak az ige hirdetésre tudjunk figyelni, hanem a hétköznapokban megtartunk is megyünk az ige hirdetésnek. Amen. Megvallottuk a mi bűneinket, Ő is igaz, ami Úrunk Istenünk, hogy megbocsássa mi bűneinket, és megtisztítson bennünket minden hamisságtól. Nincs azért már semmi kárhoztatás azokban, akik a Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint, hanem lélek szerint járnak. Foglaljuk el a helyünket. Igen, hirdetésre készülünk, a 491. dicséretünket énekeljük, amelyik az új énekestő szerint a 337. dicséret, paradicsomnak te szép élő fája. Az új szerint 491, a régi szerint pedig 337. 337. Péter ez alatt kint ült az udvaron, oda ment hozzá egy szolgáló lány, és így szólt: te is a Galileai Jézussal voltál. Ő azonban tagadta mindenki előtt, és ezt mondta: nem tudom, mit beszélsz. Mikor pedig kiment a kapuba, meglátta őt egy másik szolgáló lány, és ezt mondta az ott lévőknek: ez a názáreti Jézussal volt. Ő ismét tagadta, mégpedig esküvel: nem ismerem azt az embert. Kis idő múlva az ott áldogálók mentek oda, és így szóltak Péterhez: bizony közülük való vagy te is, hiszen kiejtésed is árulkodik rólad. Akkor átkozódni és esküdözni kezdett: nem ismerem azt az ember. És nyomban megszólalt a kakas. Péter visszaemlékezett Jézus szavára, aki azt mondta neki: mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Azután kiment onnan, és keserves sírásra fakadt. Amikor megmiratt, a főpapok és a nép vénei valamennyien azt a határozatot hozták Jézus ellen, hogy halálra juttatják. Azután megkötözték, elvitték, és átadták Pilátusnak a helytartónak. Amikor pedig Júdás, aki őt elárulta, látta, hogy elítélték, megbánta tették. Visszavitte a 30 ezüstöt a főpapoknak és a vénetnek, és ezt mondta: vétkeztem, mert ártatlan vért árultam meg. De azok ezt mondták: mi közünk hozzá, a te dolgod. Erre ő a templomba hajítva az ezüstöket eltávozott, ment és felakasztotta magát. A főpapok pedig felszedték az ezüstöket, és így szóltak: nem szabad ezt a templom kincseihez tennünk, mert vérdíj. Azután határozatot hoztak, és megvásárolták belőle a fazekas mezőt idegenek számára temetőnek. Ezért hívják azt a mezőt a mai napig is vérmezőnek. Ekkor teljesedett be Jeremiás próféta mondása, és vették a 30 ezüstöt a felbecsültnek az árát, akit Izrael fiai ennyire becsültek, és odaadták a fazekas mezőjét, ahogyan megparancsolta nekem az Úr. Jézus pedig a helytartó elé állították, aki ezt kérdezte tőle: te vagy a zsidók királya? Te mondod. válaszolta neki Jézus. De amikor a főpapok és a vének vádolták, semmit sem válaszolt. Akkor így szólt hozzá Pilátus. Nem hallod, mi mindent vallanak ellened? Jézus azonban nem felelt egyetlen szavára sem, úgyhogy a helytartó nagyon elcsatlakozott. Ámen. Foglaljuk el a helyet. Kedves testvérek, ezen a nagypénteken nem szeretnék elmondani egy klasszikus igehirdetést, hanem egészen Jézus Krisztusnak a szenvedés történetére szeretnék koncentrálni. Csak jelzésszerűen néhány gondolatot mondok el arról, hogy ez vajon hogyan is vonatkozik a mi életünkre. Mit tett Jézus a keresztre feszítés előtt? Azt látjuk az eseményekből, hogy ura maradt mindannak, ami történt, mert tudta, hogy mit akar vele Isten. Ránk általában az a jellemző, hogy tudja, hogy mit akar. Jézusra pedig az volt a jellemző, hogy tudta, hogy mit akar vele Isten. Nagy különbség van a kettő között. Mi mindig tudjuk, hogy mit akarunk, Jézus pedig azt tudta, hogy Isten mit akar vele. Nagy csütörtökön is azt olvassuk, hogy Jézus tudta, hogy mi fog vele történni, ezért letette a felső ruháját, és megmosta a tanítványok lábát. Így van leírva, hogy tudta, hogy mi fog vele történni, tudta, hogy honnan jön és hova megy, és mivel mindezeknek a bizonyosságában volt, ezért képes volt magát megalázni. A második, amit észreveszünk a felolvasott történetekből, hogy Jézus tudott hallgatni. Lehet zavarba ejtően hallgatni. Úgyhogy a másik felugorjon, elkezdjen kiabálni, elveszítse a türelmét. Jézus valahogy így hallgatott, ilyen zavarba ejtő módon az ő kihallgatása közben. Olvassuk is az igéből, hogy fölugrott a főpap, és megszakadta a ruháit. Tilos volt a tárgyaláson megszakadni a főpapnak a ruháit. Aki vezette a tárgyalást, annak az ilyen érzelmek kinyilvánításától mentesnek kellett lennie. Jézus ilyen zavarba ejtően hallgatott. Még mielőtt tovább mennék a gondolatokban, szeretném kihangsúlyozni, hogy általában a mindennapi életben nem jó, hogyha valaki így viselkedik, és ne is viselkedjünk így. Akikre ez a jellemző, azok általában nagyon tönkreteszik a saját családjuknak az életét. Jézus sem tette ezt máskor a munkálkodása alatt. Egyszer tette egy rendkívül kritikus helyzetben, azért, hogy elgondolkoztassa a többieket. És azért, hogy leleplezze, hogy tulajdonképpen mi is az igazán fontos. Ha Jézus hallgat, akkor valami nagy baj. Akkor valami betegség van. Arra rá fog menni az életük. Néha előfordul hívő emberekkel is, hogy évek, évtizedek elmúlnak fölöttük, és nem szól hozzájuk Istennek az igéje. lelkipásztor életének is egy nagy megpróbáltatása, amikor egy nehéz szakaszon jut át az élete, és nem érzi azt, hogy szól hozzá Istennek az igéje. Mindig lelepez bennünket, amikor hallgat a mi életünkben is Jézus Krisztus. Sokszor mondják hívő emberek, hogy azért nem jönnek a templomba, mert a prédikáció nem szól hozzájuk semmit. Persze néha van olyan, hogy a lelkész nem készül, vagy nem megfelelően készül, és olyankor nem mond semmit a prédikációja. De általában az a jellemző, hogy szól hozzám az ige hirdetés, a nagy többséghez szól. De vannak olyan hívő emberek, akik úgy érzik, hogy nekik nem mond semmit. Ilyenkor a lelkünk beteg. Ilyenkor velünk van valami baj. Ha nem halljuk, hogy beszél hozzánk Jézus Krisztus, akkor halott a kapcsolatunk Jézussal. Vagy arra a hosszabb, rövidebb időszakra meghalt a kapcsolatunk vele. Jézus mindig szól, mindig van akarata velünk. Ha pedig úgy érezzük, hogy hallgat, akkor valami nagyon nagy baj van az életünkkel. És ilyenkor meg kell kérdezgetnünk magunktól is, tőle is, hogy mi ennek az oka, miért nem értjük az igét, miért nem világos a számunkra, hogy mit akar mondani. És a harmadik megjegyzésem ehhez a szakaszhoz az, hogy Jézust itt nevetségessé tették. Nevetségessé is profétán. Aztán fizikai fájdalmat is okoztat neki. Verést és köbdösét zúdítottak rá. És mindezzel azt akarták képzékeltetni, hogy ő nem lehet a messiás, mert ha ő lenne a messiás, akkor nem történhetne meg vele mindaz a szenvedés, ami bekövetkezett. Mit teszel, amikor Jézus gúnyolják a jelenlétedben? Amikor szitkozódnak? Péter például nem mert kiállni Jézus mellett, hanem megbújt és melegedett a tűznél. Nem könnyű a megalázott mellé kiállni. Van a másik ember megalázásának egy ritusa. Az, hogy először csak apró dolgokkal szitkozódnak, bántják, hátamögött megjegyzést tesznek, olyan kétértelmű mondatokat mondanak, amelyik kétértelmű mondatokat így is lehet érteni, meg úgy is lehet érteni. Volt egy lelkész, aki nagynak hívtak, ez volt a neve, és úgy kezdték el piszkálni ezt az embert, hogy mindig azt mondták róla, hogy nagyszerű ige hirdetést fog mondani. Aztán volt, aki így reagált rá, és volt, aki úgy reagált rá. Csak apró piszkálódás. Mindig ezzel kezdődnek a dolgok. És az apró piszkálódások kapcsán kiderül, hogy ki tartozik ide, ki tartozik oda. Még ezekre az apró piszkálgatásokra, ha kell, lehet legyinteni, nevetni, nem számít, csak vicc volt. Aztán jönnek az ütések, jönnek a köpködések, legtöbbször a másik háta mögött, jönnek a gyalázkodások, a sértések, és végül az, hogy akik mindezek közben fölismerték, hogy ugyanaz a véleményük, azok teljesen megtapossák a másik embert. Ez történt Jézussal is. Péter nem tudta vállalni. Mi vállaljuk-e Jézust? Amikor valaki nem károkodik durván, csak úgy bizonyistenezik. Vállaljuk-e Jézus, hogy azt mondjuk, hogy Isten nevén hiába felnevet. Vállaljuk-e Jézust, amikor valaki a beszélgetésben csak úgy lazán azt mondja, hogy csodák pedig nincsenek. Én mindig hozzáteszem, hogy dehogy is nincsenek. Én magam is sokszor éltem át a csodákat. Vállalom-e Jézust? A hétköznapi életnek az apró dolgaiban. Mert nem nagy dologgal kezdődik el az Isten tagadás, hanem mindig ezekkel az apró dolgokkal. És ilyenkor merünk-e szólni? Ránk a 20. századi keresztjének, a 21. századi keresztjének az a jellemző, hogy a szeretet nevében mindig elmossuk a bűnt és a tisztaság közötti határt. És azt mondjuk, hogy szeretni kell a másik embert, nem értünk egyet azzal, amit csinál, de azért nem érik rászólni. De csak mi keresztjének vagyunk így vele. Mások rászólnak. És nem engedik, hogy a hitük legszentebb dolgait szentségtelen megjegyzésekkel tisztátalanná tegyék. Vállalom a Jézust. Péter nem merte vállalni. Jézus azt mondta, hogy ha mi vállaljuk őt, akkor ő is kiáll mellettünk az Atya színe elé. Sőt, az ige még azt is megerősíti, hogy ha mi hűtlenkedünk, a gyengének bizonyulunk, ha elbukunk, ő akkor is hű marad. Ugyanúgy, ahogy nagy csütörtökön hűséges marad Péterhez. Szeretném tovább folytatni az igét. Kicsit zúg ez a mikrofon, hogy ezt teszem. A 27. rész 31. versétől olvasom. Miután kigúnyolták, levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és elvitték, hogy keresztre feszítsék. Kifele menet találkoztak egy cirénai emberrel, akinek Simon volt a neve. Ezt arra kényszerítették, hogy vigye a keresztet. Amikor arra helyre értek, amelyet Golgotának, azaz Koponya helynek neveztek, epével kevert bort adtak neki inni, de amikor megízlelte, nem volt hajlandó meginni. Miután megfeszítették, sorsvetéssel megosztoztak ruháit. Azután leültek ott, és őrizték. Feje fölé függesztették az ellene szóló vádot, amely így szólt: ez a Jézus a zsidó királya. Vele együtt feszítettek keresztre két rabot is, az egyiket jobb, a másikat bal keze felől. Akik elmentek mellette, a fejüket csóválva károlták, és ezt mondták: te, aki lerombolod a templomot, és három nap alatt felépíted, mesd meg magadat, ha Isten fia vagy, és szállj le a keresztől. Hasonlóan a főpapok is gúnyolódva mondták az írástudókkal és a vénekkel együtt. Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és hiszünk benne. Bízott az Istenben, szabadítsa meg most, ha akarja, hiszen azt mondta, Isten fia vagyok. A vele együtt megfeszített rablók is ugyanígy gyalázták. 12 órától kezdve 3 óráig sötétség lett az egész földön. Három óra tájban Jézus hangosan felkiáltott: Éli, Éli, lama sabachthani, azaz: én Istenem, miért hagytál el engemet? Néhányan az ott állók közül, akik hallották ezt, így szóltak: Illést hívja. Egy közülük azonnal elfutott, hozott egy sivacsot, megtöltötte ecettel, látszára tűzte, és inni adott neki. A többiek pedig ezt mondták: hadd lássuk, eljön-e Illés, hogy megmentse. Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott, és kilehelte a lelkét. És íme a templom kárpítja felülről az aljáig ketté hasadt, a föld megrendült, és a sziklát meghasadta. A sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste. Ezek kijöttek a sírokból, és Jézus feltámadása után bementek a Szentvárosba, és sokaknak megjelentek. Amikor pedig a százados, akik vele őrizték Jézust, látták a földrengést és a történteket, nagyon megrendültek, és így szóltak: bizony, Isten fia volt. Kedves testvérek, a 42. verstől olyan szavakat mondtak Jézusnak, amelyek igaznak látszottak, de csak fél igazságok voltak, sőt azt is mondhatom, hogy teljesen hamisak. Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és hiszünk benne. Bízott az Istenben, szabadítsa meg most, ha akarja. Hiszen azt mondta, Isten fia vagyok. Léteznek olyan mondatok, amik nyelvtanilag lehet, hogy teljesen helyesek, de tulajdonképpen mégis hamisak. Nagyon nehéz lenne megmagyarázni itt a szószéken, hogy ezek a mondatok miért voltak hamisak. De tudjuk, érezzük mindnyájan, hogy szintiszta Isten káromlás az egész. Akik elmondták, magukat akarták igazolni vele, hogy Jézus nem lehet a messiás, mert akkor senkinek nem volna hatalma felette. Az a legnehezebb helyzet, amikor az ellenünk felhozott vád teljesen igaznak és logikusnak látszik. Itt is úgy tűnik, hogy teljesen bebizonyítják, hogy nem lehet Jézus a messiás. Nincs értelme ráhallgatni, nincs értelme kiállni mellette. Mit teszünk, amikor teljesen logikus érveket hoznak fel, azzal kapcsolatban, hogy a mai világban nem érdemes Jézusra hallgatni? Tudunk-e ezekkel a logikus érvekkel szemben hittel válaszolni, és azt mondani, hogy ha nem is érdemes, ha ennek nincs is a Földön látható hozadéka, az én számomra Jézus akkor is a messiás. És én akkor is ráhallgatok, ő irányítja a szavaimat, a gondolataimat, a cselekedeteimet, és neki próbálok engedelmes maradni mindvégig. Emlékszem rá, hogy az ifjúsági csoportban volt egy fiatal fiú, egyszer hosszú idő után eljött, és azt mondta, hogy azért nem jön többet, mert szerinte Jézus egy kifutó széria. Nagyon sokszor volt az emberi történelemben, nem csak most, hanem a következő évtizedekben is olyan, hogy valakik azt mondta, hogy Jézus kifutó széria, nem kell az ügyével törődni, és megpróbálták leírni. Mi ilyenkor mit teszünk? Ez a legnehezebb. Ha gyalázzák, ha káromolják, akkor az ember úgy érzi, hogy mellé kell állni. De ha ilyen logikus érveket mondanak, akkor a legtöbbször elszokva gyomrunk, idegesek leszünk, és nem tudunk mit felelni ezekre a szavakra. Ilyenkor egyet tehetünk, elkezdünk imádkozni a Szentlélek útmutatásáért, bölcsességéért, és kérjük azt, hogy adja meg a megfelelő szavakat. Így olvassuk az igében, hogy abban az órában megadja nektek a Szentlélek, hogy mit mondjatok. Az ige szakasz pedig azzal fejeződik be, hogy a pogány százados és akik vele voltak, az eseményekből azt a következtetést mondták le, Bizony ez az ember Isten fia volt. Mi is elolvastuk Jézus szenvedésének a történetét. Milyen következtetést mondtunk vele belőle. Ha valóban igaz az, amit ez a pogány százados mondott, akkor Jézus szavai szerint kell élni. Ha valóban ő az Isten fia, akkor mindent úgy kell cselekednünk, ahogyan ő azt mondta. A legtöbb ember nem hitetne, csak nem él úgy, ahogyan Jézus Krisztus megparancsolta, hanem az emberi logikát követi. Jézus Krisztus valóban az Isten fia, és az ő élete nem is fejeződött be nagy pénteken, hanem Isten megmutatta ugyanazt a hatalmát, amivel a világot teremtette, és Jézus feltámasztotta a halálból az életre. Jézus megjelent a tanítványoknak, megmutatta magát. Megmutatta azt, hogy él, azóta is él. Van határozottan akarata az életünkkel, és nagyon fontos, hogy tudatosítsuk, hogy ő az Isten fia. Ha pedig ez igaz, akkor ura az életünknek is. Ha ő ura az egész világnak, akkor nekünk is az ura. És ezért az ő akaratát kell követnünk. Nem csak minden szavunkkal, hanem minden cselekedetünkkel is. Szeretném egy gondolattal befejezni a prédikációt, ami nem tartozik hozzá, de hagyd mondjam el ezen a nagypénteken is nagyon sokszor elmondom. Létezik egy modern kori fogásság. Az a fogásság, hogy emberek keresztre feszítik magukat. Szószoros értelmében ugyanúgy, ahogyan az Jézussal is történt. De ez Isten káromlás. Azért Isten káromlás, mert a fizikai szenvedéseknek csak egy részét tudjuk így is elhordozni. Hiszen Jézusnak végig ki kellett húzni a keserű poharat, azaz halálig kellett elhordozni a szenvedéseket. Akik pedig ilyet csinálnak, azok csak egy darabig élik át ugyanazt, amit Jézus átélt. De Jézus szenvedésének volt egy mindennél nagyobb mélysége. Mégpedig az, hogy neki el kellett hordozni a nagypénteken a világnak a bűneit. A fizikai szenvedéstől, a megostoroztatástól, a megkorbácsolástól, a bántásoknál még nagyobb volt, amit mi elképzelni sem tudunk. A lelki szenvedés, hogy magára kellett vegye a világnak a bűneit. És azokért a bűnökért, amikért nekünk nem kell elkárhoznunk, azért neki meg kellett járnia a szenvedésnek és a pokolnak a kínjait. Ezt pedig nem vagyunk képesek magunkra venni. Ezt elképzelni sem tudjuk. Jézus Krisztus nem csak a testi fájdalmakat, hanem a lelki fájdalmakat is vállalta értünk. A földi szenvedés mellett a lelki szenvedést is. Hogy mi vele új életre föltámadva akarata szerint éljünk és cselekedjünk minden nap. Amen. Fennáll vagyunk. Úr Jézus Krisztus, szégyenkezve és pirongodva állunk a te szent színed előtt. Európában. Csak a te hitedet lehet gyalázni. Ha a többi hitre valami megjegyzést is tennénk, akkor azok kiállnának mellette. Szólnának, és azonnal világgá küldtörnék, hogy mi milyen megjegyzést tettünk. Mi pedig hallgatunk, amikor téged gyaláznak, amikor csak olyan természetesen, illő tisztelet nélkül használják a te nevedet. Bocsáss meg, hogy mi emberek, akikért meghaltál és vállaltad a szenvedéseket, nevetséget teszünk, kigunyolunk, tisztátalan szavakat használunk veled szemben. Könyörünk hozzádunk, hogy adj ébredést, kérünk szépen azt, hogy az európai keresztények ne legyenek hálátlanok veled szemben. Kérünk szépen nyisd meg a látásunkat, hogy meglássuk azt a nagy titkot, hogy te értünk éltél, és értünk haltál meg. Urunk Istenünk, mennyei atyánk, hozzád imádkozunk most a teológiáért, fiatal teológusok képzéséért. Köszönjük azokat az esztendőket, amikor az ünnepben legalábbis hirdethette az igét. És kérünk, hogy majd a következő esztendőkben hagyd legyen ez újból ugyanígy. Kérünk a fiatal teológusokért, add, hogy legyenek hívő szívű lelki pásztorok a pályán, te akaratod szerint éljenek, és a te akaratod szerint készüljenek a lelkipásztori hivatásra. Könyörünk hozzád a kárpátaljaiakért, a menekültekért és azokért is, akik otthon vannak, az ukránokért is. Imádkozunk azért, hogy te tartsd meg őket ezekben a nagyon nehéz helyzetben. Belegondolni is, alig tudunk abba, hogy néhány hete még megvoltak az otthonaik, békességben éltek, kenyeret vettek, és most minden romokban hever az ukrajnai része. Kérünk, hogy adj erőt a számukra a próbatételek elfoglalkozására. Vigasztald meg a gyászolókat, és könyörünk, hogy adj egy ébredést, hogy hitre jussanak, és a te békét teremtő kegyelmed által vége legyen ennek az agressziónak. Hallgass meg, Urunk, a mi könyörgésünket. Megvalljuk, hogy nem vagyunk méltó, hogy hozzád imádkozzunk a te segítségedet kérjük. Te könyörgünk, hogy Krisztusért hallgassunk bennünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőt, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudom, hogy jókedvű adakozó szeretnék Isten.
Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő utcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad, fordítsa az Úr az ő utcáját te rejád, és adjon néked békességet.